Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Lászlóné Piszmán Ildikó védőnő, akivel elérkeztünk a szüléshez és a szülésnek a körülményeiről, eseményeiről és mindenféle hozzátartozó dologról fogunk beszélni. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Azt gondolom, hogy egy nőnek az életében az anyaság elérkezte, tulajdonképpen a szüléssel történik meg, igazán legalábbis akkor válik úgy igazán valódivá, hogy ő anyuka lesz. Nézzük meg itt a szülés előtti időszakot, azt a néhány hetet egy egészséges terhességnél, amikor már lehet arra számítani, hogy beindul itt, mire kell figyelni.
A 37. héttől bármikor beindulhat a szülés, onnantól kezdve normál időre történik meg a szülés. Vannak előjelek, vannak jóslófájások, amelyek már a 36. hét után jelentkezhetnek. Ezek olyan fájások, amik hosszú időközönként jelentkeznek, rövid ideig tartanak, és 1-2 óra után általában elmúlnak, leállnak maguktól. Ha a kismama jár fájásmérésre, ott ezeket a jóslófájásokat már lehet látni a diagramon, tehát ott már ezeket lehet érzékelni. A szülés egyik előjele lehet még az, amikor a nyákdugó kilökődik, ez egy nyúlós váladék, rozsdabarna színű általában, és ez is a szülés előtt néhány héttel már kilökődhet. Ez is jelzésértékű arra vonatkozóan, hogy elkezdődik hamarosan majd a szülés, beindul ez a folyamat.
Mennyire kell körültekintőlenek lenni egy kismamának, főleg aki mondjuk első terhes? Mi az a határ, amikor például be kell menni az orvoshoz? Tehát hol lehet azt mondani, hogy ezután már mindenképpen érdemes bemenni? Ugye itt vannak jósófájások, ennek vannak időközei, de ez azért nagyon változó, hogy kinél meddig tart, hogyan. Mi az az időintervallum mondjuk akár a fájások megjelenésénél, hogyha mondjuk még nyákdugó nem löködik ki, és mondjuk nem folyik el a magzatvíz, amikor érdemes orvoshoz menni?
Hogyha a fájások rendszeresen több órán keresztül jelentkeznek, és már 10-15 percenként, illetve 45 másodpercig, 1 percig eltart egy fájás, akkor mindenféleképpen már menni kell a kórházba, és a szülésznőnél jelentkezni kell. A szülésnek vannak még más jelei is, ahogy mondtad például, ha elfolyik a magzatvíz, az is egy jel. Ha elfolyik a magzatvíz, akkor mindenféleképpen menni kell szintén jelentkezni a szülőszobára. Egy, a fertőzés veszély kockázata nagyobb, tehát ha nincs fájás, akkor is menni kell, ha elfolyt a magzatvíz, ez a lényeg, és ott majd a szülésznő eldönti, hogy mi a további teendő.
Védőnőként mit tapasztalsz a kismamáknál? Ezt az időszakot hogyan élik meg? Ez ugye ez már a finish mondhatnánk, tehát a végigvárt 9 hónapnak tulajdonképpen a legizgalmasabb része. Hogyan szokták ezt ők elviselni?
Én azt tapasztalom, hogy várják a szülést, azért a természet ezt nagyon jól kitalálta. Fáradékony az ember, nehezen tud már mozogni, éjszaka nem tud nyugodtan aludni, sűrűn fölébred, és az ember eljut odáig, hogy várja, hogy megszülessen a babája, és kíváncsi arra is, hogy hogy néz ki, milyen lesz. Tehát a nők többsége várja azt, hogy megszülessen az újszülöttje.
Nagyon sok információ rendelkezésünkre áll, és nyilván most már a kismamáknak is, hiszen a tájékoztatás nagyon széles körű. Ennek ellenére szokott olyan lenni, hogy mondjuk titeket felhívnak, hogy hú, hogy most mi legyen, tehát hogy tanácsot kérnek az utolsó időben?
Igen, szoktak hívni bennünket, mondják, hogy van fájásuk, hány percenként induljonak, vagy ne induljonak, tehát szoktak kérdezni a kismamák, hogy most mi legyen, mi a teendő.
A szülésnek a szakasza, hogyha beérkezünk a kórházba, ezt nézzük át, hogyha lehet így lépésenként, hogy mi minden történik velünk, hogyha valóban megtörtént akár bármelyik szülésre mutató jel, vagy a nyákdugó, vagy a magzatvíz, vagy a fájások, akkor mi történik akkor, hogyha a kórházba beérkezünk?
El szeretném mondani, hogy érdemes előre összekészíteni a cuccot, mert ha jelentkeznek a fájások, vagy elfolyik a magzatvíz, akkor lehet, hogy olyan ideges az ember, hogy elfelejt bizonyos dolgokat betenni a táskába. Érdemes egy helyre összekészíteni, hogy amikor már indulni kell, csak meg kelljen fogni a kis cuccot, a kórházi kelengyét, és bemenni a szülőszobára. Amikor a kismama beér a szülőszobára, akkor ott a szülésznőnél kell jelentkeznie. A szülésznő fölveszi az adatait, megvizsgálja, megnézi azt, hogy tényleg elkezdődött-e a szülés, illetve hol tart maga ez a szülés. Kell-e még egy picit várni, hogy tényleg beindul, vagy nem, vagy pedig, ha úgy látja, hogy ez beindult, akkor előkészíti a kismamát a szüléshez.
Hogy mi lesz ezután, az előkészítés után, erről fogunk beszélgetni, és a szülés többi szakaszáról maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Lászlóné Piszmán Ildikó védőnővel, és a szülésnek a szakaszairól beszélünk. Hát most ott tartunk már, hogy beérkezzik a kórházba a kismama a jelek miatt, és itt megtörténik nyilvánvalóan egyfajta beteg felvétel. Ennek a menete hogy zajlik le?
Először a szülésznő megvizsgálja a kismamát, megnézi, hogy tényleg beindult-e a szülés. Ha például szűk egy únyira van nyitva a kismama, akkor az még nem jelenti azt, hogy be fog indulni a szülés, hanem lehet, hogy le fognak állni a fájások, és majd egy pár nap múlva fog beindulni újra ez a folyamat. Ha a szülésznő úgy látja, hogy még várni kell egy picit, hogy ez a folyamat merre fog mozdulni, akkor lehet, hogy azt fogja mondani a kismamának, hogy még hazamehet egy picit, vagy azt mondja, hogy a folyosón sétáljon, vagy egy óra múlva újra meg fogja majd nézni, és ha azt látja, hogy a szülés folyamata halad előre, akkor előkészíti a szülésre.
Mit jelent ez a szülésre való előkészítés?
Ez azt jelenti, hogy megméri a súlyát, vérnyomását, kikérdezi a kismamának az adatait, nagy vonalakban ennyi, és az előkészítéshez még az is hozzátartozik, hogy kúpot ad a végbélbe, ez azért kell, hogy a széklet kiürüljön a bélrendszerből, illetve leborotválja a gát részt, hogyha szükség van esetleg gátmetszésre, illetve a fertőzés megelőzés miatt az a terület tiszta és fertőtleníthető legyen.
Amikor a kismamák ide bekerülnek, és mindenen túl vannak itt, ahhoz mekkora stressz, úgy azért ez egy védőnő végig tudja ezt követni, én úgy gondolom nagyon jó, hogy mekkora ez az időszak itt, az izgalom hol tart?
Hát elég izgatottak a kismamák, általában ilyenkor még nem is olyan erőteljesek a fájások, bár ez is attól függ ugye, hogy mikor megy be a kismama. A vajudás az nagyon-nagyon hosszú ideig eltarthat, általában 8-10 óra hossza szokott lenni egy először várandós kismamánál, de akár 24 óráig is eltarthat, és még azt sem lehet mondani, hogy ha többedik terhességét várja valaki, akkor rövidebb idő alatt szül meg, sokféle dolgot látunk már, tehát nem lehet ezt így meghatározni. Ha később megy be valaki, tehát előre haladottabb a szülés, illetve a tágulás maga, akkor erősebbek a fájások, ha pedig korábban érkezik, nem olyan erőteljes, intenzív még a fájás, akkor még jobban viselik a kismamák.
A szülés szakaszait nézzük, az első szakasz az körülbelül meddig tart? Mi az a fájás ritmus, amire azt mondhatjuk, hogy itt már lezárult az első rész?
A szülés első szakasza az a tágulási időszak. Ez ugye akkor kezdődik, amikor beindul a szülés jelei jelentkeznek, elfolyik a magzatvíz, a fájások, a jóslófájások erőteljesebbek, hosszabb ideig tartanak, esetleg tágulási vérzés is megjelenhet, és ez a szakasz egészen addig tart, míg el nem tűnik a mészszáj.
Ez mekkora tágulást jelent egyébként? Ennek van azért egy konkrét centiméterben meghatározott értéke?
Igen, 10 centit szoktak meghatározni.
Mennyire nehéz ez az időszak? Ez is nagyon egyénekhez kötött, hogy mennyire változó már, hogy mekkora fájdalmakkal jár, mennyi ideig tart?
Hát nem mondom, hogy nem fáj, mert akkor hazudnék. A fájásoknak az a lényege pont, hogy ugye kitáguljon a mészszáj, a baba előre tudjon jutni és meg tudjon születni. A jó hír az, hogy általában azért a fájások között szokott szünet lenni, és ilyenkor nagyon fontos, hogy próbáljon meg az anyuka pihenni, relaxálni, erőt gyűjteni. De ez nagyon-nagyon kimerítő folyamat, mivel több óra hosszán keresztül tart, ez azért elég fárasztó.
Lehet-e kérni segítséget orvosi eszközökkel, gyógyszerekkel, ami csökkent esetleg a fájdalmat mondjuk óriási fáradtság esetén?
Igen, azt tudni kell, hogy a szülés azért ez egy természetes folyamat, és a természet jól kitalálta, jól van az úgy, ahogy van. De a mai technikának köszönhetően fájdalomcsillapításra van lehetőség. Lehet kérni például nitrogén-oxidulgázt, illetve meg kell kérdezni, hogy az adott szülőintézetben még milyen lehetőségek vannak, mert például gerinc csatorna közeli érzéstelenítésre is van lehetőség, de ez nem mindenhol adott. Tehát amikor egy kismama eldönti, hogy hol szeretne szülni, akkor ott az orvosával, szülésznőjével érdemes megbeszélni azt, hogy milyen vajudási lehetőségek, szülési lehetőségek vannak, illetve milyen fájdalomcsillapítási lehetőségek vannak, ha ő erre igényt tart.
Ahogy így az előzetes megbeszélést mondtad, előfordulnak, akik mondjuk akár vízben akarnak szülni. Tehát ugye nyilván van egy természetes folyamat, meg egy természetes kórházi járható út. Az ilyen különlegesebbnek számított szülésekre sokan jelentkeznek mostanában? Ezt ti mennyire térképeztétek fel, vagy tudjátok?
Én úgy gondolom, hogy nagyon sok anyuka úgy választ szülőintézetet, hogy közel legyen a hozzátartozókhoz. Tehát azért az sem mindegy, hogy messzebbre kell menni látogatni, ha valamire szükség van, akkor a hozzátartozók könnyen be tudják vinni, Persze van, aki azt tartja szem előtt, hogy milyen fájdalomcsillapítási lehetőségek vannak, illetve milyen szülési és vajudási módokat lehet igénybe venni, és ez alapján választ szülőintézetet.
Hogy hogyan is zajlik a szülés középső szakasza, ezzel fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A szülésről és annak a fázisairól beszélgetünk Lászlóné Piszmán Ildikó védőnővel. Amikor a szülés első szakasza lezárul, akkor tulajdonképpen a kismamának milyen állapotba kell lennie?
Nagyon fontos, hogy teljesen eltűnt legyen a mészáj. A baba fejének már mutatkozni kell a gát résznél. A jó hír az, hogy ez körülbelül egy fél órás időszakot ölel át. Itt már a fájások nem olyan intenzívek, nem erősek, itt a legnagyobb megterhelést inkább az jelenti, hogy fáradt a kismama, és erőt kell kifejtenie, mert segítenie kell a magzatot, hogy a világra tudjon jönni, hogy meg tudjon születni.
A szülés második fázisa innentől meddig tart?
Az eltűnt mészájtól az újszülött megszületéséig tart ez a második szakasz, amit mondtam, körülbelül ez egy fél órás időszak.
Ennek milyen jelei vannak, hogy zajlik ez le pontosan?
Általában az anyuka azt közli a szülésznővel, hogy székletürítési ingere van, vagy pedig automatikusan azt érzi, hogy neki nyomnia kell. Tehát ezek az izmok működésbe lépnek, a tolóizmok, és elkezdődik a kitolási időszak. Ebben a szakaszban szokták elvégezni a gátmetszést is, de ez nem mindig történik meg. Függ attól, hogy mennyire feszes az anyukának a gátja, hogy szükség van-e a gátmetszésre. Ha jól tágul az anyuka, együtt tud működni a szülésznővel, akkor már nincs szükség gátmetszésre, akkor gátvédelembe szül. Ha viszont feszes a gát, túl nagy a magzat, és fönnáll a gátrepedés veszélye, akkor gátmetszést kell végezni.
Ez a kitolási időszak, ez pontosan hogyan is zajlik le, mire kell figyelni a kismamának, hogyan kell együttműködni a szülésznővel és a szülészorvossal?
Mindig kérdezik a kismamák, hogy mi van, ha nem tudom, hogy mit kell tenni. Tudjuk, mindenki tudni fogja, és el szoktam mondani, hogy nem kell izgulni. Ott van a szülésznő, ott van a szülésznő gyógyász szakorvos, mindent mondani fog, hogy mit kell csinálni. Hova kell nyomni, hogy kell levegőt venni, mindent elmondanak. Nagyon fontos ilyenkor, hogy a kismama arra odafigyeljen, hogy amikor jönnek a tolófájások, akkor nagy levegőt vesz, és a szemét csukja be, mert az erőlködéstől bevérezhet. Amíg tart a fájás, addig kell nyomni, amikor elmúlt a fájás, akkor vissza lehet feküdni, újra le lehet pihenni. Ha véletlen elfogyott a levegője, akkor szokta mondani a szülésznő és az orvos is, hogy vegyen még egyszer nagy levegőt és nyomjon tovább.
Tehát egyértelműen lehet itt mindent tudni, ami történni fog, bár ez, azt hiszem, hogy ez a legeslegizgalmasabb része a szülésnek. Amikor befejeződik ez és a magzat igazából megszületik, akkor mi történik?
Hát az egy igazi megkönnyebbülés és egy igazi érzelmi hullám. Gyönyörű érzés az, amikor az anyuka látja az újszülöttjét, és végre találkoznak. Amikor megszületik az újszülött, akkor ráteszik az anyukának a mellkasára, betakargatják, hogy ne fázzon. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, ez a bőrkontaktus. Egy, az újszülött hallja az ismerős szívhangot, ez megnyugtatja, érzi az anya illatát, illetve először találkoznak. Az anya végre látja azt, hogy 9 hónapig ki az, aki az ő pocakjába fejlődött, és segíti az oxitocin felszabadulását is, ami ugye a mélepény leválását segíti, mély összehúzó hatása van, és a vérzés csillapításba is fontos szerepet játszik.
Úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus és csodálatos pillanat a szülés során. Egy picikét oda-vissza kanyarodunk, hiszen most végigbeszéltünk egy természetes szülési folyamatot, hogy mi van akkor, hogyha a szülési fázisokban nem alakul olyan jól a tágulás, mi az, ami indokolhatja azt, hogy esetleg császármetszésre kerüljön sor?
A császármetszés lehet tervezett, például ha az anyának valamilyen betegsége van, ami már a spontán szülést kizárja, és menet közben is alakulhat úgy a helyzet, hogy szükség van esetleg a császármetszésre. Ezt mindig a szülésznőgyógyász szakorvos dönti el. Ilyen esetben ez akkor fordulhat elő, ha mondjuk fölmegy a kismamának a vérnyomása, vagy a magzatnak a szívhangjai romlanak, akkor a szülés alatt, ha ezeket a tüneteket észleli egy szakorvos, általában elrendelheti a császármetszés szükségességét.
Mit kell ilyenkor tenni a kismamának, hiszen azért ez nagyon megváltoztatja a szülés folyamatát.
Igen, el kell fogadni a helyzetet. Tehát én mindig el szoktam mondani az anyukáknak, a várandósoknak, hogy bízzunk az orvosunkba, bízzunk a szülésznőbe, amikor ők már azt mondják, hogy szükség van a császár, akkor higgyük el, hogy ez a legfontosabb, és ebbe bele kell egyezni, bele kell nyugodni.
Itt milyen körülmények változnak, hogyan kell a császármetszésre úgymond fölkészülni egy kismamának?
Semmi különös teendője nincs. Sokszor például mondják a kismamák, hogy a vajudás alatt nem lehet enni-inni. Ha enni-inni akar valaki a vajudás alatt, azt mindig kérdezze meg a szülésznőjétől, hogy szabad-e, lehet-e. Ennek az az oka, hogyha szükség van mondjuk egy császármetszésre, akkor üres gyomorral jó odaállni ehhez a műtéthez. A császármetszést is már lehet végezni gerincérzéstelenítéses fájdalomcsillapítással, illetve altatásban is szokták. Ezt megint az orvos dönti el, illetve ugye az ott szülészeti intézmény lehetőségei döntik el, hogy melyiket lehet alkalmazni.
Hogyha túl vagyunk a szülésen, akkor nyilván jön a harmadik fázis, erről fogunk beszélgetni a folytatásban, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A szülés eseményeiről, fázisairól beszélgetünk Lászlóné Piszmán Ildikó védőnővel. Ott tartunk most, hogy a kisbaba kézben van, vagyis hogy az anyukának rátették a bőrére, és először találkoztak. Hogyan folytatódik a szülés, milyen fázisok vannak hátra?
A következő szakasz a lepényi szakasz, amikor a lepény megszületik. Ez is körülbelül egy félórás időszak. A lepény szerepe ugye a magzatéletben az, hogy az újszülöttet táplálja, segítse a táplálásba, illetve oxigénellátásban. Amikor megszületik a lepény, ez már nagyon enyhe fájásokkal járhat esetleg, vagy nem is nagyon érzi a kismama ezeket a fájásokat, és ez egy rövid időszak. Amikor a lepény megszületett, a szülésznő megnézi, hogy minden része megvan-e, és az a jó, mert ez egy kis szigetecskékből álló szerv, és megnézi a szülésznő, hogy minden része megvan-e, és az a jó, ha minden darabja megvan.
Amikor ez a folyamat lezajlott, utána mi történik?
Utána, ha volt gátmetszés, akkor gátvarrás történik, ez is érzéstelenítésben történik, és utána egy 2 óra hosszás megfigyelés a szülőszobán, ahol figyelik az anyukát, hogy milyen fokú a vérzése, hogy húzódik össze a méhe, illetve itt együtt lehet az újszülöttjével.
Amikor az újszülöttet az anyukáról elveszik, mi mindent csinálnak vele ott, azért ott hirtelen sok kézbe kerülő?
A bőrkontaktus után az lenne jó, ha lehetőség lenne arra, hogy megszoptassa az anyuka, ugyanis a szopóreflex az egy ősi reflex, és hogyha még ott a szülőágyon tud szopni egy újszülött, akkor annál több anyatejtermelő receptor kezdi el a működését. Az újszülött magához tudja venni az előtejet, a kolosztrumot, ami egy fontos védelmi szerepet játszik az ő szervezetében, bevonja az emésztőrendszer nyálkahártyáit, és a bakteriális fertőzésekkel szemben védelmet tud neki nyújtani, illetve nem fog leesni az újszülöttnek a vércukor szintje a későbbiekben, tehát nem lesz rossz a közérzete. Illetve anya szervezetében oxitocin szabadul föl, amit már beszéltünk, és ez vérzéscsillapító hatású. Tehát ez az első szopizás még ott a szülőszobán, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Amikor az anyától elveszik az újszülöttjét, és elviszik rendbe tenni, ez azt jelenti ugye, hogy megmosdatják. Nem fogják ezt a magzatmázat lemosni az újszülöttről, mert ennek védelmi funkciója van. A nyálkás, véres részeket fogják letakarítani az újszülöttről, utána megnézik szépen a fejkörfogatát, a súlyát, a hosszát, rárakják szépen a kis karszalagot, ahogy őt hívni fogják, és ahova fog majd kerülni, utána bepólyázzák, és akkor visszaviszik az anyukának, vagy pedig odaadják az apukának.
És hogyha már ide érkeztünk az apukánkhoz, akkor egy picikét annyiban kanyarodjunk vissza, hogy az apukáknak mekkora szerepe van a szülés során, akár egy rendes szülésről, akár egy császármetszésről van szó.
Az apukáknak nagyon-nagyon fontos szerepe van. Én a saját tapasztalatom alapján, amit látok a családoknál, amelyik apuka bent van a gyermeke születésénél, sokkal bátrabban áll oda az újszülött gondozásához, illetve nem érzi magát kirekesztetnek ebből a folyamatból, hanem ő is a részese a saját gyermeke megszületésének, és érzelmileg sokkal hamarabb tud és erősebben kötődni talán az első időben a gyermekéhez. Nagyon fontos, hogy amikor már az anyuka megy be a szülőszobára, akkor ő már kísérheti nyugodtan, a vajudás alatt is bent lehet az anyukával. sokszor mondják az apukák, hogy nem úgy viselkedett az anyuka, ahogy ők azt várták, vagy nem tudtak segíteni a szülőszobán. Igen, nem biztos, hogy sok mindent tudnak segíteni, mert az anyuka a vajudás alatt befelé fordul, önmagára figyel, és lehet, hogy éppen nem arra vágyik, hogy simogassa az apuka, hanem csak arra, hogy szorítsa a kezét, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert a kiszolgáltatottság érzését csökkenti az anyukának. Egy biztonságérzetet jelent neki az, hogy valaki ismerős ott van vele. Apuka még abba tud segíteni a vajudás alatt, hogy figyeli a fájásokat, hogy hány percenként jelentkezik, milyen hosszú ideig tart. Ha anyukának melege van, vizes pelenkát vagy vizes törölközőt tud az arcára vinni. Ha az anyuka föl akar kelni, sétálni, fordulni, mozogni valamerre, akkor tud neki ebben segíteni. Tudja masszírozni például a hátát, derekát, hogyha fáj neki, tud szólni a szülésznőnek, ha bármi olyan gond van, amit az anyuka szeretne közölni a szülésznővel, tehát nagyon-nagyon sok mindent tud ő segíteni, csak nem biztos, hogy éppen ő azt úgy éli meg, hogy aktívan részt vett ebbe, de igen, nagyon fontos, hogy ott legyen.
Mennyire bátrak a mai apukák?
Hála Istennek, egyre bátrabbak. Azért el szoktuk mondani, hogy az az apuka, aki nagyon-nagyon tiltakozik, azt nem szabad erőltetni, hogy bemenjen a szülőszobára. A másik, amit szeretnék az apukáknak elmondani, hogy nem azt jelenti, hogy végig ott kell lenni. Tehát amikor úgy érzi egy férfi, egy apuka, hogy neki ebből most elege van, vagy ő szeretne egy picit kimenni levegőzni, akkor nyugodtan kimehet, kifújhatja magát, ha akar, visszajöhet. Tehát joga van azt mondani, hogy nekem itt ez elég.
Bátorítjuk tehát az apukákat, hogy merjék vállalni ezt a felelősséget, hiszen nagyon-nagyon sok csodálatos élményben lehet részük. Köszönjük szépen az információkat, folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Lászlóni Piszmán Ildikó védőnővel, és az apukák szerepéről már sok mindent elárultál, de ott a szülésnek a végénél, amikor a baba valóban világra jön, ott azért még le van szerepük. Miben tudnak segíteni még?
Igen, a kitolási időszakban is van szerepük. Amikor például az anyukának föl kell húznia magát, hogy erőt tudjon gyűjteni ahhoz, hogy ki tudja nyomni az újszülöttjét, az apuka ott például tud abban segíteni, hogy megemeli az anyukát, illetve amikor megszületik a baba, az apuka szerepe az, hogy elmegy az újszülöttel, fényképezze le, hogy mérik, hogy fürdetik, mit csinálnak vele, és utána, amikor a kezébe kapja az újszülöttjét, akkor ő dajkálhatja és vigasztalhatja. Illetve van olyan szülőintézet, ahol már a szőrkontaktus működik, így hívjuk, amikor az apukának a meztelen mellkasára is oda teszik az újszülöttet, és ő is átélheti azt az érzést, hogy milyen az, amikor az újszülöttjével egy bőrkontaktus kialakul.
Mit mondanak a kismamák? Milyen érzés nekik, hogy az apuka is részt vesz a szülésben?
Minden anyuka jó érzéssel beszél erről. Mindenki elmondja, hogy nagyon jó, hogy nem érzi olyan kiszolgáltatottnak magát, hogy ott van egy ismerős ember, egy olyan ember, aki szereti őket, és segít neki, ha szükséges.
Az apukák szerepe után természetesen azért eljön az az idő, amikor az anyukának egyedül kell maradni, úgymond a kórházban. Az a pár nap, amit bent kell tölteni, ez mi mindennel telik az ő számára, illetve az újszülöttel milyen vizsgálatokat végeznek el, illetve mi az, amire odafigyelnek ebben az első néhány napban?
A szülés után, ha letelik a 2 óra hossza, akkor utána az anyukát eltolják a kórterembe, ahol ő 3-4 napig ott fog tartózkodni. Az újszülöttet elviszik megfigyelésre, figyelik, hogy milyen a légzése, milyen a szívritmusa, van-e valami tünet esetleg, ami arra utal, hogy nem érzi jól magát, és utána megkapja az anyuka az újszülöttjét. Kint lesz vele egész nap, egész éjszaka, ő fogja gondozni, ő fogja szoptatni. Ez a 3 nap az összeszokásról, az egymásra hangolódásról szól. Az első nap általában alszanak az újszülöttek, maximum szopizni kelnek föl, ugye alkalmazkodnak a külvilághoz. És a 2.-3. nap már intenzívebben, többet vannak ébren, és intenzívebben is szopiznak. Én el szoktam mondani az anyukáknak, hogy szóljonak nyugodtan, hogyha valamit nem tudnak. A csecsemő osztályon lévő ápolónők, a kórházi védőnők, a szülésznők segíteni fognak mindenbe. Nyugodtan lehet mondani, hogy az első babámat szültem, nem tudom még, hogy kell igazából pelenkázni, mit kell csinálni a köldökkel, meg fogják mutatni, és a szopizásnál is fognak segíteni, de szólni kell, tehát ez fontos, hogy szóljonak. Az is fontos, hogyha bemegy a kórházi védőnő vagy a nővérke, és elkezd valamiről beszélni, akkor ne a mobiltelefon nyomkodják az anyukák, hanem legyenek szívesek, figyeljenek oda, mert lehet, hogy egy fontos információ hangzik el, ami az ő babájával való együttműködést segíti. A roaming-in rendszernek a lényege az, hogy az újszülött akkor szopizhasson, akkor szophasson, amikor ő szeretne, amikor igénye van rá. Az újabb módszertan szerint nem időrend szerint szoptatjuk az újszülötteket, régen 3 óránként szoptattuk, most nem, most igény szerint, ahogy az újszülött szeretné. Lehet, hogy 1,5 óra múlva megszomjazik, és akkor pár kortyot fog csak szívni, az is lehet, hogy csak az anya közelsége hiányzik neki, és komfort szopizik a mellen, de az is lehet, hogy megéhezik, és akkor intenzíven szopizni fog. Általában azt lehet mondani, hogy ha egy baba jól eszik, akkor 2 óra hossza kell ahhoz, hogy kiürüljön a gyomra, és 2 óránként általában egy újszülött éhes szokott lenni, ami azt jelenti, hogy naponta 8-szor, 10-szer, 12-szer is szopizhat.
Mekkora mennyiségeket fogyasztanak el az újszülött babák? Mi az, ami már a normálisnak mondható?
Hát ez nagyon-nagyon minimális mennyiség, alig mérhető, és nagyon-nagyon változó. Ugye, amit már említettem, hogy az első napokban az előtej termelődik, és a 3., 5. nap fog beindulni az igazi érett női tejtermelés, ami már nagyobb mennyiségű. De ez az előtej egy nagyon fontos anyag, mert nagyon sok védőanyagot tartalmaz. Az anyatej élősejteket tartalmaz, mint a vér, és a védelemben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, illetve az összetétele olyan, ami az újszülött fejlődéséhez, védelméhez nélkülözhetetlen.
Mi történik akkor, amikor mindenki készen áll arra, hogy hazamenjenek, akkor a kórházból való eltávozáskor milyen tanácsokat adnak még, mit kell magukkal vinni, hogyan kell az újszülöttet tulajdonképpen elhagyni az intézményt?
A kórházi védőnő tájékoztatást szokott adni a szoptatásról, a levegőztetésről, a bőrápolásról, még ott az osztályon. A 3., 4. nap lehet hazajönni az újszülöttel, hogyha minden rendben van. Akkor már apuka beviszi az újszülött ruháit, saját ruháit, abba öltöztetik föl, és akkor jöhet haza a család.
A kórházat, amikor elhagyják az anyukák az újszülöttel, azért itt az anyukákban óriási változások zajlanak le. Mi az, ami picit talán nehezebb, vagy hogy is mondjam, diszkomfortosabbá teszi az érzetüket ebben az időszakban?
A hormonális változások miatt egy érzelmi hullámvasút kezdődik. Az anyuka érzelmileg sokkal labilisabb, sokkal sírósabbak, érzékenyebben élik meg a külvilág reagálásait. Nagyon fontos, hogy ezt fogadjuk el természetes folyamatnak. Az apuka vegye tudomásul, hogy az anyuka nem azért vitatkozik, veszekszik, vagy nem azért sír, mert hisztis, hanem biztatásra van szüksége. Itt most már egy család kezdődik el, az apuka álljon az anyuka mellé, és biztassa, hogy ügyes, menni fog a szoptatás, érzelmileg támogassa, biztassa, ahol tud, próbáljon meg neki segíteni, például az újszülött tisztába tételénél, dajkálásánál, mert bizony naponta 2 óra hosszát sírnak az újszülöttek, és ez azért idegrendszerileg is elég nehéz, és elég nehéz elviselni, földolgozni. Ráadásul az anyai ösztöneink azt diktálják, hogy segítsünk, és ne hagyjuk sírni, és az a bizonytalansági érzés, hogy megetettem, tisztába tettem, kitakartam, betakartam, és még mindig sír, mi baja lehet, ez bizony elbizonytalanítja az embert. De azt szeretném mondani az anyukáknak, hogy tartsanak ki, ez csak 6-7-2 hónap maximum, és utána minden olyan simán fog menni, és a másik, hogy ezt fogadjuk el egy természetes folyamatnak, és el fog múlni ez a nehéz időszak.
Ezt kívánjuk tehát biztatásként mindenkinek, aki szülés előtt áll, hogy így álljanak ehhez az időszakhoz, el fog múlni, át lehet rajta verekedni magát az embernek, hogyha nehezebb, de természetesen jönnek a csodálatos dolgok, hiszen egy újszülött van a családban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Ildikó, és nagyon szépen köszönjük a rengeteg tanácsot és információt.
Szívesen, én is köszönöm.
Lászlóné Piszmán Ildikó védőnővel beszélgettünk az előző percekben. Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.